Mivel az előbbiekből kiderült, hogy az október egy remek alkalom arra, vagy remek hónap arra, hogy felhívjuk a figyelmet bizonyos betegségekre, illetve majd a november is ilyen lesz, amikor egy picit befelé, elkezdünk befelé figyelni. Na és az október az a mellrák elleni küzdelem hónapja is. Október 1-e a mellrák elleni küzdelem világnapja, és október 8-án is lesz egy esemény, erről fogunk mindjárt beszélgetni az Egészséghídja Összefogás a Mellrák Ellen Egyesület titkárával, Báródi Editről. Üdvözöllek, szervusz!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
A mellrák elleni küzdelem, ez egy áldász küzdelem, mondjuk így, minden 8.-9. nőt érinti Magyarországon, és évente körülbelül 2000 nő veszíti el életét a mellrák miatt Magyarországon.
Igen, ez a minden 8.-9.-10. Körülbelüli becslésszám, hogy ennyi érintett nő lehet. Ez egy nemzetközi szám, tehát ez világviszonylatban így van. Meglepő lehet, viszont ez azt jelenti, hogy az élete során vagy átélte már egy nő ezt a betegséget, vagy most van benne éppen, vagy pedig a jövőben sajnos számíthat rá. A halálozási adatok azok Magyarországon ezzel a betegséggel kapcsolatban nagyon enyhén csökkennek, viszont a diagnosztizált betegek száma növekszik. A Nemzeti Rákregiszter adatai alapján, ami egy hivatalos nyilvántartás, ott most már több mint 9000 az éves diagnosztizáltak száma. Ezek a férfiak és a nők vegyesen, minden korosztály vegyesen, és ez a statisztika ez még lebomlik különböző részekre. Tehát azt tudjuk ebből a statisztikából így biztosan megállapítani, hogy bár a felfedezések száma növekszik, de a halálozás vagy stagnál, vagy kismértékben csökken. Tehát mondhatjuk, hogy ez az olló így szélesebbre tárul. Tehát én ezt nem tartom nagyon rossz eredménynek, de a mi célunk az természetesen az, hogy csökkenjen a halálozási szám. Tehát ez a fő célkitűzésünk. Ezért szervezzük meg minden évben a nagy októberi kampányt, de egyébként pedig egész évben ezen dolgozunk. Csak ugye ez az október, mint kiemelt pink hónap, ez a látványos része a munkánknak. Nagyon jól lehetne befolyásolni a halálozási számot, tehát csökkenteni lehetne, hogyha több nő venne részt a mammográfián, a szűrővizsgálatokon, de nem csak a szűrővizsgálatok fontosak, hanem a diagnosztikai vizsgálatnak hívják ezt az egészségügybe. Magyarul mondjuk a laikus nagyközönségnek mondjuk úgy, hogy kivizsgálás. Tehát mi oktatjuk az emlő elváltozásra utaló jeleket, amiket időbe felfedezve természetesen nem kell megvárni az éppen aktuális szűrésnek az időpontját, hanem minél előbb orvoshoz kell fordulni, vagy kellene.
A statisztikák azt mutatják, hogy egyre fiatalabbakat, tehát a 20-as, 30-as korosztályt is veszélyezteti a mellrák. Ennek mi lehet az oka?
A fiataloknál, a fiatalkori emlőráknak általában más a típusa. Egyébként ez nem újdonság, hogy a fiatalokat is érintheti, tehát már régen is, mióta léteznek statisztikák, akkor is lehetett már látni, hogy akár a 20-as, 30-as korosztályt is érintheti a betegség. Ugye a köztudatban az van, hogy ez a középkorú nők betegsége, úgy nagy átlagban. A rákregiszter adataiból az derül ki, hogy az évente újonnan felfedezett mellrákoknak körülbelül a 10-12% az, ami a fiatal korosztályt érinti. Fiatal korosztálynak nevezzük mondjuk orvosi vagy egészségügyi szempontból a 45 év alatti nőket. A 45-től 65-ig tartókat nevezzük mondjuk középkorúnak. Ők azok, akiket az állami népegészségügyi szűrési rendszer ugye meghívja a szűrésre is, és a 65 év felettieket érinti a körülbelül 50%-a az évente diagnosztizáltaknak. Tehát a fiatalok és ugye így ennek alapján több százan vannak évente. Az ő betegségük más típusú, tehát az tudni kell, hogy a merek az nem egyfajta betegség, hanem ilyen-olyan különböző típusai vannak, és ezek a típusok kombinálódhatnak is, változhatnak is, és mindegyikre más a kezelés, más a terápiás megoldás. A fiataloknak más problémáik szoktak felmerülni, ugye? Tehát ott még ugye az is kérdés náluk a családalapítás, gyermekvállalás, tehát ott nekik nem elég egy onkológiai kezelés, hanem ott még szükség lehet genetikai vizsgálatokra, nőgyógyászati tanácsadásra, tehát nekik egy kicsit így ebből a tekintetből nézve nehezebb így a sorsuk.
Beszéljünk picit az önvizsgálat fontosságáról. Tudják-e a nők, és tudjuk-e mindannyian, hogy hogyan kell megfelelően önvizsgálatot tartani, mikor kell ezt megejteni, és ismerjük-e egyáltalán azokat a jeleket, amik árulkodóak lehetnek valamilyen problémáról, ez esetben akár a mellrák problémájáról?
Ez egy nagyon jó kérdés. Mi tanítjuk az önvizsgálatot, sőt az október 8-ai eseményünket ugye megelőzi nálunk mindig egy ilyen tudományos konferencia rész, ahol előadások és beszélgetések vannak. Ott most direkt önvizsgálat célja, tanítása céljából segíteni fog nekünk ebben a Budapesti Orvostan Hallgatók Egyesülete. Az önvizsgálatot azt úgy tudjuk tanítani, hogy egyrészt elmondva, grafikákkal lerajzolva van hozzá nagyon jól sikerült videónk is, amit meg lehet a YouTube csatornánkon találni, szerintem nagyon hasznos, és ezen kívül pedig van olyan, hogy emlőmulázsnak nevezik, ez egy műanyag szilikonból készült makett, amin lehet gyakorolni, sőt lehet azzal próbálkozni, hogy a mulásban, a makettben elhelyezett csomókat megtalálja-e valaki tapintás útján. Az önvizsgálat ugye az nem csak a csomóknak a megtalálására kell, hogy kiterjedjen, hanem vannak mindenféle elváltozásra utaló jelek, például nem tudom, fájdalom, mellbimbó behúzódása, hirtelen kialakuló aszimmetria. Ezt itt megjegyezném, hogy sok nő nem tudja, hogy senkinek nem teljesen szimmetrikus a melle. A szimmetrikusnak kinézőnél is van néhány milliméteres eltérés.
De
van,
ez ahol meg
nagyobb. Természetes. Igen, teljesen természetes dolog. Viszont, hogyha valaki a megszokotthoz képest észlel valami elváltozást, változást, akkor kell nagyon gyorsan felkeresni vagy a nőgyógyászát, vagy a házi orvosát, vagy egyéb szakorvost, aki tovább tudja irányítani mammográfiás vizsgálatra. Ilyenkor az orvosok elvégzik a tapintásos vizsgálatot is. Az szerintem fontos lehet még, hogy nem csak a mellett vizsgálják, vagy mi önvizsgálattal, mi nők nem csak azt kell, hogy vizsgáljuk, hanem a hónaljunkat is, ugye ezek összefüggenek, ezek a területek, és a kulcsont körüli területet is. Aztán az önvizsgálatnál szerintem nagyon fontos, és nem csak szerintem, hanem az orvos szakértők szerint is, hogy az önvizsgálat nem helyettesíti a szűrésen való részvételt. Nagyon fontos az önvizsgálat, de hogyha valaki az önvizsgálat során nem talál magán csomót, vagy nem talál elváltozást, akkor az nem jelenti azt, hogy nála minden rendben van és egészséges. Tehát például az én daganatom sem volt felfedezhető sem önvizsgálattal, sem amikor már meghaladta másfél centimétert, és mutatta nekem az orvos, hogy itt van, tapintsam meg, fogjam meg, és nem éreztem semmit. Tehát Ez a tapintásos vizsgálat, ez mondjuk egy laikus páciens vagy laikus nő számára vagy sikerül, vagy nem. Az, hogy önvizsgálattal nem találjuk meg az elváltozást, az nem jelenti azt, hogy egészségesek vagyunk, tehát mindenféleképpen a mammográfia az, ami szükséges.
Érdekes, hogy említetted a saját Igen. betegségedet is. Igazából az, ezzel kapcsolatban lett volna egy olyan kérdésem, hogy mi a helyzet, amikor ez a betegség látenciában alakul ki, tehát valaki nem veszi észre. Előfordulhat egyáltalán olyan, hogy ez a betegség lefolyik anélkül, hogy valaki ezt észrevenni?
Ez a betegség, ez egy súlyos betegség, tehát akármilyen örömmel beszélünk mi róla, és végezzük az ismeretterjesztést, és akármilyen sokan átestünk rajta, mi mindannyian az evidenciákon alapuló hivatalos orvosi kezelésnek köszönhetjük a gyógyulásunkat, uh-huh. és persze saját magunk kitartásának. Az általános terápia ugye az a diagnosztizálás után általában, de nem mindenkinél, a műtét, a kemoterápia, a sugárkezelés és az utólagos gyógyszeres kezelés, de ebből van, akinél nem végzik el az egyiket vagy a másikat. Ez megint a betegség típusától függ, tehát betegség specifikus. Most már nagyon sokaknak nincs szüksége kemoterápiára, van, akinek nincs szüksége sugárterápiára. Az utólagos gyógyszeres és injekciós kezelés, arra még sokaknak szüksége van. Ez egy hormongátló kezelést jelent, ami azt a szerepet tölti be, hogy ne újuljon ki a betegség, vagy ne adjon áttétet, ne terjedjen tovább. Tehát mi mindenkit arra bíztatunk, hogy fogadja el az onkotém, az onkológus, az orvos által felajánlott kezelést. Hogyha ezzel kapcsolatban kérdése van, akkor az onkotém az azért van, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre. Mi külön készítettünk a betegeknek egy kiadványt, ami letölthető a weboldalunkról. Ennek az a címe, hogy mit kérdezzek az orvostól. Itt témakörönként van felsorolva, hogy például mit kérdezzek a diagnosztizálás után, mit kérdezzek a műtét előtt, mit kérdezzek a rehabilitációval kapcsolatban, stb. Mert ugye az a tapasztalat, hogy amikor ott van egy nő egy orvosi viziten, egy megbeszélésen, akkor a stressz helyzetben hiába vagyunk bátrak, és hiába szeretnénk sok információt kapni. Egy stressz helyzetben mindenkinek kicsit beszűkült a tudatállapota, akkor is, hogyha ezt nem veszi észre, vagy nem vallja be magának, és nagyon kevés az az információ, amit meg tud jegyezni. Ezek a betegsegítő kiadványok azért készülnek, ez mobiltelefonon is elérhető, lehet belejegyzetelni is, hogy minél részletesebben lehessen az orvosnak kérdéseket feltenni, minél több válaszra sor kerüljön egy ilyen beszélgetés alkalmával, és ugye nyilván, hogy hiteles forrásból tájékozódjanak az érintett nők. Az előbb említettem az onkotímet, ami ez is egy ilyen téveszme szokott lenni a köztudatban, hogy az onkotím dönti el a kezelésnek a módját. Az onkotím nem dönt, hanem javasol, és az érintett nővel együtt kell, hogy döntésre jussanak. Tehát készül egy kezelési terv, és az szerint halad utána a terápia, ami eléggé hosszadalmas lehet, és elég sok türelem szükséges a gyógyuláshoz.
Eddig ugye a nőkről beszéltünk, illetve a nők érintettségéről a mellrákkal kapcsolatban, de egyre többet hallunk olyat, hogy férfiakat is érinthet a mellrák, mi több az elején is beszéltünk erről, de csak érintőlegesen. Hogyha érint egy férfit a mellrák, akkor itt az önvizsgálatnál mikre kell, milyen jelekre kell figyelni, hiszen nyilván más testünk van, és másképp tudjuk ezeket a jeleket érzékelni.
Igen, ez egy jó kérdés. a férfiak a nőkhöz képest alacsonyabb arányban tudják ezt a betegséget megtapasztalni. Magyarországon az összes mellrák érintettnek körülbelül a 2%-a férfi, viszont ez a szám kicsit lassan, de biztosan növekszik, tehát már 2,5%-nál vagyunk. Ez 200-valahány érintett férfit jelent évente. A férfiaknál az a gond, hogy nekik későbbi szakaszban, későbbi stádiumban kerül diagnosztizálásra, mert ugye egyrészt nem gondol egy férfi arra, hogy jaj, mellrákom lehet. Másrészt ugye férfiaknál nem akarok általánosítani, de sokaknál jellemző, hogy nem túl szívesen vesznek részt bármilyen orvosi vizsgálaton vagy kivizsgáláson. Az ő típusú betegségük az mindig vagy hormonális alapú, tehát a nőkéhez hasonlóan ez az ösztrogén, mondjuk így nagyon csúnya szóval, hogy túltengés miatt, vagy pedig genetikai okai lehetnek még a kialakulásnak. Az érdekes szerintem, hogy a férfi emlőrák kezelése és diagnosztizálása az csak ugyanaz, mint a nőknél. Sőt, a mammográfiás vizsgálatot is elvégzik náluk, amennyire tudják a röntgenes mammográfiát, az ultrahangvizsgálatot, ugyanúgy, hogyha szükség van egyéb képalkotó vizsgálatokra, CT-re, MR-re, a biopsziát is ugyanúgy elvégzik, és általában az érintettek azok vagy középkorúak, vagy pedig idősebb férfiak. Október 3. hete egyébként a férfi emlőráknak a hónapja. Amikor engem műtöttek az onkológiai intézetbe, akkor ott találkoztam több férfi betegtársal is. Nagyon jól viselték a műtétet, meggyógyultak, és utána élték tovább az életüket. Úgyhogy azt gondolom, hogy a férfiak is természetesen nézzék meg az emlőjüket, a mellbimbót, a mirigyeket, a hónaljukat tapintsák át, hogyha nem tudom, nagyobb nyirokcsomót tapasztalnak például, akkor ezt jelezni kell. Talán a legkönnyebben elérhető a házi orvos, de felkereshetnek ezzel sebész szakorvost is. Tehát olyan nincs, hogy várunk arra, hogy majd elmúlik valami.
Még egy mondatban beszéljünk az október 8-áról. A Lánchídon lesz egy rendezvény, a Lánchíd érintésével.
Igen.
Itt milyen párbeszédekre számíthatnak azok, akik többet szeretnének megtudni a mellrákról?
Igen, a Lánchídi Rózsaszín figyelemfelhívó sétát több mint 2 évtizede végzi az egészséghíd összefogása mellrák ellen. Ez annak idején úgy alakult ki, hogy mindig egy vasárnapi délután vagy vasárnapi este van a Lánchídi séta. Ez idén is így lesz, tehát a 8-án vasárnap nagy szeretettel várunk mindenkit a sétára. Most egy különleges rózsaszín pink dísz kivilágítást fog kapni ugye a felújított Széchenyi Lánchíd, és ezen kívül még a szabadság szobor is, mint a nőiség vagy a női bátorság szimbóluma is ki lesz világítva. Azt elmondanám, hogy ne lepődjenek meg a budapestiek, hogy már péntek estétől megtörténik a kivilágítás, tehát péntek, szombat, vasárnap lehet látni ezeket az objektumokat rózsaszínbe, és vasárnap este sétálunk. A figyelemfelhívó sétát aznap mindig megelőzi egy beszélgetések konferenciának nevezzük, és tudományos jellege van, de mivel ez a laikus nagy közönségnek szól, ezért természetesen érthető emberi magyar nyelven szólunk itt a betegekhez, hozzátartozókhoz és az egészségesekhez is. Tehát ez a konferencia és kerekasztal beszélgetések történnek délután, oda még lehet regisztrálni a Facebook oldalunkon. A részvétel ingyenes természetesen, és nagyon neves szakemberek fogják tartani az előadásokat és a beszélgetéseket.
Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Én köszönöm.
Báródi Edittel, az Egészséghídja összefogása Merrák ellen egyesület titkárával beszélgettünk. Ennyi volt már az Egészségkód itt a Szabadesésben, amit hét után folytatunk. Maradjatok velünk.